Kint feküdtem az istálló kapu előtt. A kis ócska bundám alatt karikára gombolyodtam, mint a tövises kutya. A hó esett, a szél fút, s nem esett ínyemre, hogy komótosan kinyújtózkodjak. Egy ideig zsibongtam a hidegtől, de ahogy a hó lassan belepte a bundát, úgy langyosodott meg a hátam is. A szél, mint valami táncoló kísértet, kavargott a fekvőhelyemen, egész tűrhetően éreztem magam alatta. Jó három arasz vastag volt fölöttem a hó. Igaz, bár az ilyen takaró csak a nyúlnak vagy a búzaföldnek való. De mivel lettem volna én különb a búzaföldnél, vagy árvább a nyúlnál? A kezemmel kereklyukat fúrtam a puha hóba, s azon át hallgattam, hogy működik a megérkezett tél. Minden esetre volt olyan tanulságos, mintha valami fázus hátú tanár magyarázta volna el. Virradatkor kibúttam a hófúvásból, és a meddő falkát nekiindítottam a nagy fehérségnek. Kis Rábin kiürült, dohánypajta és szalmakazlak vártak. Este már a gányós fiúk és lányok tömködték a pipámat dohánnyal, s tudakolták tőlem, ki s mi vagyok. Nem sokat kellett felelnem. Láttak. Egy juhászbojtár voltam csak, olyan, amilyen százával akad Biharban. Az arcom barna volt, a kalapom, csizmám, dákum, nadrágum fekete. A gányó jányok elneveztek fekete bojtárnak. De azért, ha volt egy-egy percnyi időm, akármilyen szívesen megállott velem beszélni. Azóta sok év és sok sors csapott rá a hátamra. Sokszor voltam erőtlen, mint a sár, és sokszor voltam erős, mint a szikla. Kemény, mint az acél, törékeny, mint a száraznád. Az általában semmit mondónak látszó életem szakadatlanul kavargásokkal volt tele. Hit és hitetlenség, kétség és önbizalom. Volt idő, mikor az ujjam már a pisztoly ravaszára görbült, mert nyugalmat akartam. Nyugalmat, mint amilyen a földnek van, véget nem érő nyugalmat. Akkor azzal a gondolattal löktem félre azt a csúnya kis szerszámot, hogy lássuk, na hát mi jön. S hogy mi jött? Jó két kötetnyi vers, s ugyanannyi lekicsinlés, szóban és írásban, nyíltan és titkon. Ha. Most az irigység s a féltékenység fekete macskái ülnek körül, s a szemükből dű, kárhozat és vérszom villog rám. S ha elszundítanék, átharapnák a torkomat. Ó, csak hogy én nem alszok el. Kívánom azt az időt, amikor ezek a macskák még dorombolnak nekem. Tudom, mindennek eljön az ideje. Ennek is. Majd, amikor nagy lesz a tél. Szegény kis gányos lányok, a fekete bojtárra lehet már nem is emlékeznek. De én emlékezek rájuk. Ültek a simítóban, és sült kolompírt eszegettek. Szemüket veresre marta a dohánypor, mintha mindörökre sírnának. Kerek, kemény kis szemük mellük, alát oda csemtek egy-egy aranysárga színű dohánylevelet, s úgy hozták ki nekem. Vajon merre, s hová lettek ők? Ki él közülük, ki nem? S kerül-e közöttük egy is, akinek nincsen siratni valója? Pántlikájuk azóta szétfoszlott biztosan, az ifjúságuk elkopott, s lehet, hogy altatót dalolnak ők is, mint a Pósai asszony. Ó, bizony, igaz az anyám szava, hogy mit futkossunk lehetetlen álmok után, hiszen mindenképpen füst az élet. Most már nem is tudom. Egy reggel nagy rúdas szalma íziket gyújtottam meg a kemény havon, s meleginél villanyéltől megkeményedett és kútostortól szétrepedezett tenyeremet gyógyítgattam dögfaggyúval. Bajon felül a fehér havastárból két alak feketén lett ki. Magam még össze is szittam őket, hogy a fene ezeket a fináncokat még ilyen télbe sem tudnak pihenni. Bizonyosan meg akarják lepni a gányósokat, hogy nem dugják el a sok dohányt. Így vélekedtem, s nagy buzgalommal kenekedtem kezem sebeit. Hallom én egyszer, hogy kiáltják a nevemet. De csak úgy, mintha a fagyos szél zúgna, vagy a kóró zörögne. Pedig csalóka volt a fülem. Nem a szél zúgta, és a kóró se zörögte, hanem a két ember kiabálta. Megismertek messziről, ahogy tüzeltem, hisz egy évvel előbb a tárcsai, sárkunyhónál együtt tüzeltünk. Hergyi és Gligor volt a két ember. Vállalkoztak rá, hogy élelmet hozzanak nekem csókásról. Úgy szaladtam a két kedves ember felé, mintha a bátyáim lettek volna. Gligor majd kiszorította belőlem a szuszt. Gergely még maga is elé fordított, megnézett tetőtől talpig, és szomorúan megingatta a fejét. Látta, milyen kopott, lerongyolódott és füstös vagyok. Zserkedő szakállam és ütögető bajszam szálai a hidegtől egyenesek voltak, mint a tövisek. A hajam nagy és kócos, és köhögtem. Lázas voltam hetekig, hisz az akkor idei nagy télben olyan hideg volt, 1917-ben, hogy a deszkapajta fakéményétől éjszakánként megfagyva hullottak le a birkák közé a varnyúk. Egész nap meg sem állott a kezemben a villa. Dolgoztam. Éjszaka meg a fogam dolgozott, vacogtam. S bizony az én számomra senki se főzött herbateját. Egyedüli orvosságom és magamóvásom az volt, hogy a nyakamba csavartam egy nagy flanelkapcát. Úgy néztem ki, mint egy eltévedt, északi sarki utas. A számadó bizony, ahol csak lehetett, elengedte a dolog végét, szüntelenül alkalmat adva arra, hogy kimutassam, hogy én milyen ügyes vagyok. Gergely és Gligor délutánig maradtak. Összegyűjtött dohányomat nekik adtam, s addig néztem utánuk, még el nem nyelte őket egy széles érhajlat. Az üzenetemet magukkal vitték. Azt üzentem Csókásra, hogy nincs semmi bajom. Egészséges vagyok. Este lázasan búttam a kis rossz bundám alá, s meggémberedett két kezemet lázas leheleteimmel melengedtem föl. Hozzá se nyúltam az anyám küldötte megfagyott palacsintákhoz. Beteg voltam. De úgy gondoltam, majd csak átesek rajta, mint a kutya a szopornyikán. Nem tudom, állanak-e így még a deszkapajták kis rábén? Ha állnak, gyújjanak fel, azokért az avas deszkákért nem olyan nagy kár. Ide jegyzem azokat a neveket, akikre onnan emlékezek. Sebő Imre, Rácz István, Lovas Anti, Magyari József, Bőkő, Mátyás, Rákosi Sándor, aztán volt Makra Mihály. Ennek a Makra Mihálynak felesége Topa Mária volt. Ezek bizony jól összeházasodtak. Kis Rábé pusztáról annyi mondani valom van még, hogy kiteleltem deszkapajtában füstösen, kócosan, köhögősen, tavasszal visszamentem ásványba, s ott a nap kisütötte belőlem a téli göthösséget. Nyárára pernyés pusztára kerültem. Az anyafalkát hajtottam oda, s szeptemberig fejtem. A három hatalmas puszta nagybérlőjének a felesége egyszer csak megindult pillanatában, reám akart erőszakolni egy kis elemózsiát. Hatalmas nagy üvegben régen félretett kovász, osuborka poshadt. Azzal kínálgatott, s mikor visszautasítottam a jót, felháborodva mondta, hogy akkor kénytelen a disznóknak adni. Koszosnak és finnyásnak nézett. Ő maga egy mázsán felül létezett. Pernyésen zsidó ember volt az intéző, a kulcsár, a segédtiszt, a fogolyőr, az iroda kisasszony, csak a föld múlt magyar és a cselédség. Sokat törtem rajta a fejemet, hogy hova tűnhettek a magyar gazdái ezeknek a pusztáknak. Ha a nép, amiből a cselédség szinte évszázadok óta kitelik, megtudott szegénységben, hatodrangúságban és elhagyatottságban maradni, akkor mi oka, hogy a zsíros földek egykori birtokosai füsté váltak? Annyira, hogy még a nevükre se emlékszik senki. A harmados kapás, magyar, ezek szerint bátrabb, erősebb és hatalmasabb volt, az ezüst sújtásos, hajdús, hintós, hatlovas földes úrnál, mert nincstelenségében és jogtalanságában is őrizte és megtartotta a magyarnak a tájat, s a földet azzal, hogy ott élt és halt rajta gyötrődve, rongyosan, de soha meg nem hátrálva, elpusztíthatatlanul. Ó, bizony! Mit ér az ezüst sújtás, a kivételesség, ha az egész csak elhulló cifra valami? De ha egy zsellérparaszt leül csak a sövénye mellé, és nézi a messzeséget, és szájával őrzi a nyelvet, már azzal, hogy van, él, hogy megüli a tájat, és biztosítja a fajtája folytatását a tájban, többet cselekedett, mint aki az egész életét elszónokolta és elkocsikázta, s azzal volt magyar. A megtartó erőlám ezer év óta a sövény mellé húzódott, a történelem minden viharát kivédte bodzabokraival, megtartva magát, a faját s a fajának húsát és vérét a jövendőnek, annak a szerencsés pillanatnak, amikor majd a történelem igazsága jogán valóban fel lehet építeni azt a Magyarországot, ami még nem volt. Akkor a sövény mellé húzódó zsellér húsavére és gondolkodás módja ott lesz, mint kész építőanyag. Aki ezt tagadni meri, álnok. Azám, most veszem észre, hogy milyen messze kanyarodtam Pernyés pusztáról. Nincs sok mondani valóm felőle, még csak annyi, hogy szeptember közepén hazafelé indítottam onnan az aranyfalkát, s ott azon az úton, ahol egy évvel ezelőtt eljöttem, két nap és két éjjel visszaszállottam Csókásra. Onnan meg átgyalogoltam Hórindzsába, a nagy bajuszú számadóhoz, s beállottam hozzá falkás bojtárnak. Akkor tudtam meg, hogy a szép kis kospásztorlány is hazajön Fekete Érről októberben, mert újra odaállt Summásnak. Mikor az igás kocsira az utolsó lyukas szitát is felpakolta anyám, Hergi Gligor köteleket, befonva az egész rokomájra, nehogy egy szeg is elmaradjon. Aztán köszöntünk egymástól. Ők megálltak a kocsi két felől, mint két kapu félfa, s még akkor is úgy állottak ott, mikor már messze kotyogott a majordól az igáskocsi. Még egyszer integettek kerek tetejű katonasipkájukkal, s aztán gondolom rájuk ordított a kulcsár, s eltakarodtak. Egy fél év múlva hallottam, hogy megszöktek. Csalta őket a Volga, és hívta Szibéria. Vajon hazataláltak-e szegények? Ki tudja, ha élnek még, a Gligor szakálla azóta már fehér, hatalmas alakja meggörbül, s lehet, hogy öregesen bánkódik és sír, meggyalázott ikonjai felett. Gergely még szárnyára bocsátotta már mind az öt fiát. Ő maga törődött bizonyosan, a puskát nem veszi föl többé. Fáradtan néz az eke után, és hallgatja, hogy suhognak a nyárfák. Emberek voltak ők becsületben, tisztességben és magatartásban, a föld fiai, súlyos és egyenes parasztok. Hórindzsában átszámoltak a kezem alá 1300 darab birkát és bárányt, ami igazság szerint három embernek is dolgot ad. Azokat gondozni, gyógyítgatni, itatni, legeltetni, s éjjel-nappal vigyázni rájuk. No, de ilyen a nagybérlői csalafintaság. Egy rókáról három bőrt húzni, bizony. Maxi úr okosságban és csalafintaságban nem utolsó férfiú volt. A sarkadi szakócs nyugtalansága és szimata hétszeresen élt benne. Egy jó hónapig ott éltem Hórindzsában, akkor megerősödött az idő, s engem eltovábított a számadó széles érre nagy barmód mellé. Ott szalmából kunnyót csináltam, a kenyeremet az őszi egerekre bíztam, magam pedig egész nap kódorogtam a legelő falka után. Úgy volt, hogy az egész nagybarmódi birtok területére beváltották a falkát téli legelőre. Járhattam mindenütt, csak éjszakára kellett a kunyhóhoz jönnöm. Igaz, lopva hálhattam Csikó tanyán, ott volt egy üres disznószín. S hálhattam a puszta temetőbe, vagy kis barmódon, a szeles, esős, havas idő támadt éjszaka. De mondom, csak lopva, s meg is cselekedtem, akárhányszor. A temető volt legközelebb a kunyhomhoz. Annak sűrű, akácfa tövises árokpartja jó enyhelyet adott a falkának. Én meg a szabadhegyi kripta vasajtaja előtt találtam olykor menedéket. Szabadhegyi bérelte ugyanis a barmódi püspöki uradalmat, ott is temették el. Bizony, nagyon sokszor kucorogtam, ázottan és álmosan a kriptája lépcsőjén. Körül földbe süppett fejfák állottak. Sok elfáradt ember, megtörtestű béres feküdött ottan, s a nagyságos úr is ott volt. De ő lám, kőbe és ércbe temetkezve mállott a vasajtón belül. Az egykori híres lovas korbácsos agarász az íjei kastély lakója. A fejem oda-oda ütődött a kripta falához, s eltűnődtem rajta, hogy lám, mivé lett a híres úr, akitől 9000 hold öt majorjának cselédnéper retteget. Kriptájának vaskokasával a szél öklelődik, fagajjal sípolnak, hideg eső ver, a hórindzsai bojtár meg előtte komázik a sötétséggel, s majd megbolondul az álmosságtól, de nem mer elaludni, mert az idő elhajthatja a falkát. Ó, bizony, nagyságos úr, mivé lettél? Mormogtam a szűröm belsejébe. S hová lett a vagyon? Az én apám legalább hagyott én rám egy rossz, szűrt másodkezből. De te mit hagytál a te fiadra? Nagyvárodon csuda doktorságot, aki a lélek és az élet titkait firtatja és hazudik, mint egy százesztendős kalendárium, mert annyit se ért az egészhez, mint vaktyúk az ABC-hez. Mormoghattam én a szűrbe, bizony senki se felelt. Volt rá eset, hogy a csikót anyai disznó színbe loptam be magam éjszaka, máskor a kökény érbokrai között húzottam meg. Mikor, milyen volt az idő? Ma se bírom megérteni, hogy miként bírhattam ki, hogy folyton ázva, soha meg nem enyhülve, hosszú napokon át semmit nem aludtam. A kunyhomnak sokszor napokig felé se néztem. Az olyan sík helyen állott, mint a tenyerem. Nekem nyújtott volna enyhelyet az idő ellen, de a falkának semmit. S az én nyugalmam meg nem volt fontos. A nagy bajuszú számadó minden vasárnap délelőtt kilovagolt, hozta az eleséget. Úgy beszéltem meg vele, hogy ha nem lel meg az óriási uradalomban, akkor tegye a kenyeres zsákot erre, vagy arra a fára. Mikor melyiket jelöltük ki? A kenyeret mindig megleltem, soha senki el nem vitte. Nem csoda, egy lélek se járt hetekig rajtam kívül azon a tájon. Nem volt mit keresnie ott senkinek. Tél volt. Azon túl a podgyászomat mindig valamelyik nagy fa ágai között tartottam, egyszer egyik, máskor másik részén a pusztának. Megtörtént, hogy a két csuklóm úgy elgémberedett, hogy a megfagyott kenyérből képtelen voltam vágni. Ilyenkor addig rohangáztam alá és fel, még egy kicsit fel nem melegedtem. Nagyokat szaladtam az ilyen melegedési kísérleteknél, mintha le akarnám késni a gyors vonatot. Bolond ügy volt így táncolni, de az volt a jó, nem látta senki. A gyors vonatot lám, azért csak elértem. Igaz, hogy 20 évi késéssel. Ezen pedig nincs semmi csodálni való. Nekem először át kellett magamat vágni a nagy magyar Ázsián. No, de hiszen épp arról beszélek. Volt a kökény ér partján egy hatalmas ganédomb. A szabadhegyi féle gazdálkodás utolsó ténykedése lehetett, hogy azt kihorták valamelyik majorból. Egy este nagy hófellegek úsztak az égen. A falkát belehajtottam az érbe. Sűrű kökény és gelegonya bokrok álltak a parton, s a falkának szélmentes enyhelyet adtak. Az ér mély volt, s a fenekén káka és sás nőtt. Arra heveredtem le a falka mellé. A tájon az alkonyat olyan volt, mintha valahonnan csúnya, sárga, fekete füst szállana. Az éjszaka egy-kettőre szinte leesett az égről, egy ideig a falkát kerülgettem, addig, amíg lefeküdt mind. Akkor odaballagtam a ganédombhoz, s elkezdtem a széleit tépni, hogy én bizony keresek benne egy kis szárazat, még akkor is, ha a körmöm leszakad. Jó ideig működtem ott, s össze is gyűjtöttem egy fél őnyi száraz ganét, amit meg lehetett gyújtani. Hónajig nyúlkáltam bé a szarvas oldalba, s egyszer, mint valami földi idvezülés, langyos gőz csapta meg az ujjam hegyét. A ganédomnak s a szálasabb belső része a belé hullott sok őszi esőtől újra korhadni kezdett. Ó, egek, hogy micsoda vájkálást vittem én ott véghez, kézzel, lábbal és botvégivel. Olyan lyukat váltam a ganédomban magamnak, mint egy nagy karosszék öble. Az összegyűjtött szárazzabb ganéval kibéleltem, és beleültem. Úgy trónoltam ott benne, mint a magánosság s árvaság éjszakai fejedelme. Meggémberedett tagjaimat kellemesen átzsiborgatta a ganédom blancsága. Kőkemény, fagyos csizmáim kiengedtek, a lábom átmelegedett, s az egész testem elkezdett szunnyadozni, de a szemem az nyitva maradt. Odaszegődve a kökény érre, ahol a falka hevert. Micsoda jóság és irgalom volt már nekem az is, hogy rideg és kemény életem egy éjszakára megenyhülhetett a tél könyörtelenségében. Áldottam az ér partját, a ganédombot, s rágondoltam az én professzoromra, Jézusra, aki lám vergődéseimben, egyedül létemben nem hagy el engem, hanem hozzám hajlik, megfogja szegény kezem, s menedéket mutat nekem a táj óriás ürességeiben. Reggel, mikor kimásztam a fészkemből, szinte gőzt vetettem a kéklő hidegségben. A csizmáim percek alatt keményre fagytak, de akkornap azzal a tudattal jártam a téli pusztát, hogy este vár engemet a ganédomb. Nincs semmi baj, csak a jó Isten hóvihart ne adjon, mert bizony akkor szöknöm kell a falkával, lopva valahová tető alá, vagy pedig egész éjjel előtte kell táncolnom, hogy egy csomóban tartsam őket. Kemény napok voltak ezek, s kemény, meg nem hátráló embert kívántak. No de engemet már akkor is Singa Istvánnak hívtak, hála az égnek. Bizony én a kökény ér partján, s a nagybarmódi temetőben, esőben, fagyban, hóban voltam a szabad egyetem hallgatója. Debrecentől igaz egy kicsit távol esik kökény ér partja, de azért egyecsmást ott is meg lehet tanulni. Aki kételkedik ebben, annak azt ajánlom, töltsön el egy hetet a kökény érnél, s majd meglátja. Most ne beszéljünk erről. A bokroktól védett ér fenekén a falkának jó volt. Egész állás verődött ottan. Komótizálhattam bátran a ganédomban, sőt, néha még alhattam is. Akkor tájban nem nagyon szerettem én a csillagokat, mert azok dermesztő reggeleket jelentettek, s a ganélongyosságától megpüffett tagjaim reszkedtek, mint a nyárfa levél. Felkelés után sokszor órákig összecsattogott a fogam. Így telt el az idő február vége feléig. Akkor hazahajtottam a falkát Hórindzsába, ott az anyákat külön választottuk, s 4 hét alatt leellettettem őket, s mikor az idő kinyílott, visszamentem a megsokasodott jószággal a széles érre az elhagyott szalmakunyhomhoz. A széles ér hatalmas szikes legelő volt, nagy kákás laposokkal s 2 húttal, s a püspök barmodi uradalma mellett húzódott hosszan, mint egy megdöglött óriás szörnyű krokodil. Május végén már nem volt gyep rajta, leégette a nap. Az éhező temérdek jószággal éjszaka lopva mentem legeltetni a püspök birtok pallagjaira, hogy amíg Maxi úr a Viktor házi kastélyban nyugodtan alszik, a nyája éhen ne vesszen. A csősz igaz puskával őrizte az illatos mezejű pallagokat. De hol volt az a csősz, aki engem meg tudott volna fogni? Engem, az idegek, az ösztönök és az éjszakai puszták kemény, sasszemű fiát. Azon a tavaszon ismertem meg Dús Andrást. Egy kezdő nagybérlőnek, egy zsidó embernek volt a juhásza. Bérelt legelőn tanyázott nagybarmódon. Gyönyörű szál ember volt, 29 éves, rokkant honvéd huszár. Amelyibe kozák dárdát a két lábába meg reumát kapott. De sokat gőzölte, kenegette szegény, s remélte, hogy meggyógyul. Én csak ugyan tudom, hogy meg is gyógyult. 20 éve már, hogy halott. Fiatal volt, mégis görbe volt a hátam. Istenem magyar volt. Szóljon, aki látta. A körülbelül 1600-nyi darab jószág rengeteg legyet hordott magával. Azok engem is majd megettek. A kákás laposok nyírkából roppant szúnyograjok rohamoztak esténként. Vér kellett átkozott kis szívókájuknak, vér, vér. Egy este szoptattam az árva bárányokat, s a szűrön bélésének zsebiből kiesett a Biblia. Nem vettem észre. Reggelre széttaposta éles körmeivel a falka. A Petőfi kötet meg, mint már írtam, még tarcsán tönkre ázott, így tehát hűséges kísérőim, kik a gyermektoromtól kezdve vigasztaltak és okosítottak engem, lassanként magamra hagytak, elrongyolódtak, széthullottak. Mit is akarok én mindezekkel? Álltam meg a bibliai lapjai felett. Könyv, papír, ceruza, írkálás, mit érek ezekkel? Hisz itt rohadok el a tájban, szalmakunyhó töviben. Ide nem könyv és betűk kellenek, hanem rettenetes pusztulni tudás, szolgai együgyűség és titkon tartott belézokogás. Úgy elkeserített a sorsom, mikor mindezek eszembe jutottak, hogy arcra feküdtem a forró, szemvakító szíken, s kétségbe esésemben a kiégett gyeptövekbe vájtva az ujjammal, hogy körmeim fölszakadtak. Dús András odajött hozzám, látta a szomorúságomat, azt mondta, hogy nem érdemes egy jány miatt ennyire bánkódni. Igen, mert akkor nap délelőtt a szép kis kospásztorlány rüggyógyító szereket hozott ki, az apja Pap Mihály küldöttes, én a bolond belső gyötrődéseim miatt, a köszönésen kívül tán két szót se tudtam szólni hozzá. Szegény kis papíroska, mit tudta ő azt, hogy én milyen sárkányokkal viaskodok? Köszönt is azonnal, szinte futva indult íje felé. Gondoltam, hogy utána kéne kiáltanom, de hagytam mégis, hadd fusson szegényke. És ezt messziről látta Dús András is, azért gondolta, hogy a lány miatt hencsergek. Néztem csak rá, mint akinek hosszú vakság után kezd visszajönni a szeme világa. Pista, Pista, hisz nem veszett el még a világ, kelj csak fel, mondta, hozassunk egy kis orvosságot. Volt egy 5 literes kis ivócsobánya, s a kis bojtárt azonnal elugrasztotta vele, mire este a szúnyogok jöttek rohamra, már ott is volt a bor. Olyanokat nyeltem belőle, a bodzacsővel, mintha az egész életem elől egyszerre akarnám elszippantani az akadályokat. Maradok én hát, ha már annak született, urak és zsidók kapcájának. Majd csak elpereg valahogy az élet, gondoltam, mikor a bor ellustított még bánkódni is. Bementem a szalmakunyhóba, s a gerincfa föliből előhúztam a noteszeimet s irkáimat. Kinn az állás széliben ganéporból nagybogja parázsveres lett, a botommal kemencét piszkáltam belé, s odavetettem a papírokat a tűz martalékául. Két évi kínlódásaim és próbálgatásaim percek alatt váltak hamuvá. Szegény jó kedves Dús András, mit tudta ő azt, hogy Sinkapistában újra összetört valami, s elveszett reménységében íme kegyetlen most önmagához. Ő azt hitte, hogy a papíroska leveleit égettem el. Azért csak nagy bolond vagy, mondta. Mit szól a jány, ha megtudja? Kár volt hiddel elégetni. Ha szeret, majd ír másikat. Ingattam meg a fejemet, s bámultam, hogy a megbolygatott parázsból miként száll a puszta semmiébe, a falka felett a füst.